Van. Egy véka arany sok pénz. Kevés ember látott annyit egy csomóban. Az öreg Riminszky pedig nemhogy megbánta volna az ígéretét, hanem sokszor megismételte. Egy véka aranyat adnék egy tálkásáért. Én mondom, Riminszky. Hát, a Riminszky mondása nem maradhatott titokban. Elment a híre mindenfelé, ahol az asszonyok főzni tudnak, ahol a juhhúsos kását ismerik. A véka arany izgatta fantáziákat. Akadtak olyanok is, akik látták a véka aranyat Riminszkynek a szobájában. Oda volt téve az asztal közepére, és azért lészen, aki a legjobb juhhúsos kását főzi. Nosza, nekifogtak az asszonyok a juhhúsos kásának. Késmártól Lublóig, de talán még tovább is. Az asszonyok fél esztendeig nem főztek mást, mint juhhúsos kását. Hát, ha éppen akkor jön Riminszky vendégségbe, hát, ha éppen akkor viszi arra az útja. Meg aztán elvitték Riminszkyhez a kását nagy cseréptálakban, és aggódva esték, hogyan veszi kezébe a kanalat a puffa, szőrös ember, hogyan veszi a szájába kását, megforgatja nyelvével, végre rossz kedven dünnyögi. Ez sem az igazi. Még a híres Dóciné is megpróbálkozott versenyezni a véka aranyért. A maga korában a leghíresebb főzőasszony volt, akit vittek az ország egyik szélétől a másikig. Ahol valami nagyszabású trakta, lakodalom vagy lagzi volt készülőben, oda elhívták az új helyi főzőasszonyt. Főzött a Dunántúl, főzött az Alföldön, Erdélyben meg Szekéren volt, és örökké útban. Vagy az is meg lehet, hogy boszorkány volt ez a Dóciné, aki egyszerre több felé főzött. Tehát ő is megpróbálkozott a Riminszky juhhúsos kásájával. A szepesi püspöknél főzött valami traktamentumra, amikor pedig ott rendje módja szerint elvégezte, nekifogott a kásának. Majd megmutatom én Riminszky uramnak, mondta nagy önteltséggel, olyan kását, mint amilyen az én kásám, még álmában sem evett. De bizony Riminszky még a Dóciné kásájára sem mondott egyebet, mint a többire. Ez sem az igazi. Hiányzik belőle valaminek az íze. Dóciné haragosan pakolt. Nem is jött többet még a tájékára sem Podolinnak. A Dóciné kudarca után a többi asszonyban is megszeppent a versengési kedv. A macskába, ha már Dóciné se tudta a bizonyos kását megfőzni, akkor már nincs is olyan asszony, aki meg tudná főzni. Pedig hát volt. Volt. Amint, hogy mindenféle asszony van a világon. Még olyan is akadt, aki a Riminszky juhhúsos kásáját meg tudta főzni. Ez az asszony pedig senki más nem volt, mint egy Marcinka nevű juhász gazdának a felesége. Marcinka János odakünn volt a juhokkal a hegyek között tavasztól télig. Éppen olyan juhász gazda volt, mint a többiek. Öreg se volt, fiatal se volt, a felesége se volt szebb, mint a többi juhász gazdák felesége. Fehér bocskorban, tarka szoknyában, fehér ingválban járkelt a nyáj után. A fenyőfából összetákott kunyhóban főzte az ebédet a juhászoknak, persze juhhúst, minden nap juhhúst. Egyik nap paprikásan, másik nap tokánynak, harmadik nap kásának. A juhászok sose panaszkodtak a koszt miatt. Egyszer őszfelé Riminszky uram éppen azon a hegyen tartott vizsgálatot, ahol a Marcinkára bizott nyájak legeltek. Gyalogosan ballagott fölfelé a hegynek, a mély fenyves erdőben, délfelé járt az idő, a nagy útban elfáradt, megéhezett. A juhász tanya pedig még messzire volt Riminszky számítása szerint. Amint ment mendegélt, a mély hegyi útban, ahol birkanyomon kívül más nyom nem látszott, egyszerre megállott, és megszaglázott a levegőben. Vagy nagyot nyelt. Álmodom, vagy ébren vagyok, örmögte. Az álombeli kásának illatát érzem. Kifutott a nyál a szája két szélén, neki vörösödött, amint sietésen ógatta fáradt lábait. Egyszerre elmaradt a fenyves erdő, s nagy erdei tisztásra ért. A tisztás szegletén kis juhásztanya állott, ahonnan kékes füst kanyargott a tiszta levegőbe. A kis tanya felől sodorta a szél a remek illatot a Riminszky orrába. Marcinkáné főzte ott a juhászok ebédjét. Riminszky a földre dobta kalapját. Hagyj ennem! Szólt az asszonyhoz. Az asszony szó nélkül engedelmeskedett a gazda parancsának. Riminszky pedig nekiült a kásának, és evett, evett, amíg mozdulni tudott. akkor felemelte a szemét, és az asszony rózsás arcába nézett.
Mit csinálnál, ha egy véka aranyad volna?
Kérdezte megfontolva. A juhászné vállat vont, majd szakadozott bocskorára esett a tekintete. Egy pár új bocskort vennék magamnak.
Elég, kiáltott Rimiszi nagylelkűen. Egy szekérdelék bocskort küldök neked. Elhordhatod életed végéig.
Persze, a szekérdelék bocskorból, amely Riminszki elküldte a juhásztanyára, nem lett több, mint 6 pár. De hát, 6 pár bocskor is nagy ár egy tál kásáért. Főzte is Marcinkáni a kását, valahányszor csak gondolta, hogy Riminszki útja a juhásztanyára visz. Riminszki pedig valahányszor jött, jól lakott, és mindig 6 pár új bocskort küldött a juhásznénak. Szaporodtak a bocskorok, messzi vidéken nem volt gazdagabb, boldogabb asszony a juhásznénál. Persze, ő nem tudta odafönn a hegyek között, hogy Riminszki uram egy véka aranyat takarított meg a bocskorokkal. Azon az őszön az történt, hogy hamarabb hullott le a hó a hegyek között, mint várták. És hamarabb jöttek elő a farkasok is a hegyek közül. Marcinka Jánost egy holdvilágos éjjelen meglepték a farkasok, és a derék szépszál emberből nem maradt más, mint a tűzője. Azt nem bírták megenni a bestiák. Riminszki uram, amikor ennek hírét vette, nyomban üzent az asszonyért. Legyen ezentúl az ő gazdaasszonya. Marcinkáné vállalta hivatalt, és még soká főzte a híres kását az ő gazdájának. A bocskorok mindig kijártak. Marcinkáninak annyi bocskora volt az idők folyamán, hogy már nem is tudott velük mit csinálni. A hébe-hóba meglátogatta valamelyik atyafia, nyomban bocskort ajándékozott neki. Tellett, volt elég a kamrában. Még öregasszony korában is mindig ugyanazokat a bocskorokat hordta, amelyeket a megboldogult Riminszki ajándékozott neki. Mindig fehér volt a bocskora, új volt a bocskor szíja, pedig már olyan öreg volt, hogy talán egy foga sem volt. Talán éppen azért nem szeretett Riminszki az arcába nézni, ha rossz kedve volt. Talán az apja jutott eszébe az új bocskorokkal, vagy talán ki tudja, miért haragudott meg néha a vénasszonyokra. Néha napokig nem akarta látni, igaz? Más sem engedett olyankor a közelébe. Bezárkodott a szobájába, és járt fel alá szünet nélkül, pihenés nélkül, mintha az ördög kergetni. Megvirradt, besötétedett, újra éjszaka lett. A rossz kedvű Riminszki szünet nélkül járt az emeleten. A vénház korhat padlózata recseget ropogott nehéz lépései alatt. Ezekről a végtelen sétákról tartotta a podolini közvélemény azt, hogy Riminszkit ilyenkor látogatja meg a gonosz szellem. Gyötri, kínozza, marcangolja, Isten tudja, micsoda nagy bűn terheli a Riminszki Kázmér lelkét. Még aztán néhány nap múlva újra látták Riminszkit leszegett fejjel, még komorabban, mint azelőtt, görcsös botjával a hegyek közé menni. A kucsmáját a fülére húzta, közben nem nézett senkire. Második fejezet. Galamb a varjúfészekben. Ebben az időben történt, hogy Toporcon meghalt egy öreg tótasszony, bizonyos Prihoda Mária. Az öreg tótasszonyoknak az a sorsuk, hogy meghalljanak, és bizonyos, hogy Prihoda Mária sem gondolta azt, hogy örök életre leszen a földön. Nevezetes az ő halálában csupán az, hogy olyan kemény téli idő volt, hogy a sírások fejszével ásták meg a sírt a hegyoldali kis temetőben.